Boldog karácsonyt!
Boldog karácsonyt!
Jól vagytok? Jó volt a 24-e?
Jó volt. Igen. Komoly menük voltak itt, úgyhogy...
Mesélj, az lett volna pont az első kérdésem, hogy milyen karácsonyi ételek vannak a menün.
Amúgy ez egy tök érdekes dolog, ez a növényi alapon karácsonyi menü. Így vendéglátós szempontból is érdekes ez, mert ugye van egy
hal
irány.
Hal meg pulyka.
Igen, ugye hal meg pulyka, de ugye van egy irány, hogy megcsinálod a, vagy kínálod a népszerű ételeknek valamiféle növényi módon elkészített változatát, és ez mondjuk, és ez azért egy picit ilyen, nem azt mondom, hogy trash irány, de egy picit ilyen, hát megúszós, vagy ilyen a legalacsonyabb léc, hogy akkor, nem tudom, halászlé, töltött káposzta, ugye ezeket mind meg lehet csinálni. Tényleg, mert érdekes mondani, a halászlének a hal íz, a lének, tehát a, nem, nyilván nem a húsnak, de a lének az abszolút ilyen mindenféle alga, meg ilyen dolgokkal így ezt a tengerízt, vagy ezt a hal ízt, ezt simán bele lehet tenni egyébként. Tehát nyilván a fűszerek, paprika, az meg ugye mind adott. Én ezt kevésbé szeretem, meg ebben nincs igazából kihívás, de közben igény meg erre lenne, szóval ez egy ilyen érdekes dolog, én inkább hiszek abba, hogy ugye nem tudom, ilyen téli, szezonális összetevőkből klassz ételeket, ami nem tudom, sok keltészta, meg cékla, meg
sütőtök,
nem tudom, sütőtök, hát ez mondjuk inkább ilyen őszi, de igen, akár, meg spenót, meg gombák, ilyen erdei gombák, stb. Tehát inkább ezeket igyekszem, meg igyekszünk egyébként így behozni, de például most karácsonykor volt egy ilyen viszonylag spéci dolog, ami a, van egy szlovén, ha jól tudom, szlovén cég, az a nevük, hogy Juicy Marbles egyébként. És arra specializálódtak, hogy ilyen húshoz rettetesen megtévesztő állagú dolgokat készítenek. Úgyhogy igazából ez egy nyers dolog, amit neked ugyanúgy meg kell sütni, mint a húst. És ilyen oldalas, meg steak termékük a két húzó termék. Az oldalas még nem kóstoltam. Egyébként ez ilyen viszonylag ilyen high-end kaja egyébként a szónak mindenféle értelmében. Tehát, hogy a gyártás technológia is így nagyon szofisztikált, meg nyilván a drága is relatíve. És majd belinkelem. Tehát ránézésre ilyen kis ott fóliában van, mint egy ilyen kis darab bélszín, vannak ilyen, nem tudom, erezete, meg ilyen rostjai, meg nem tudom, és amúgy egyébként relatíve nem ilyen mű. Tehát, hogy az már mint összetevő ügyileg, tehát nem az van, hogy egy csomó műanyag van benne. És akkor ugyanúgy el kell készíteni, hogy akkor nem tudom, grill, meg serpenyő, kérget, de tényleg van egy ilyen, és ez volt egyébként ilyen mazsolás vöröskáposztás körettel, meg van ez a brokkolini nevű, ez az ilyen kicsit ilyen vékonyabb, filigránabb brokkoli, sült krumpli, ilyesmi, és a szüleimnek is ez volt így a menü, és az az érdekes, én már ettem ilyet igazából, de mindig meglepek, ez nagyon ilyen skizofrén állapot, mert aki megkóstolja, nem olyan, tehát emlékszem még, régen ettem bélszínt, sztéket, régen ettem, de azért szerintem, aki evett jó sztéket, az emlékszik rá, én is emlékszem. és nem olyan. Tehát, hogy ha onnan jössz, hogy az az elvárás, hogy akkor ez így megtévesztésig olyan lesz, nem olyan. A hamburgerhúst azt lehet úgy megcsinálni, hogy úgy a hamburgerbe, ha nem mondják, nem tűnik fel, nyilván sztéket nem lehet csinálni. De olyan az íze, tehát mint a ez biztos, aki szerencsé, ha magyaroknak készítjük a podcastet, de nem tudom, van-e külföldön ez, hogy megvan az, amikor a húslevesből kiveszik a húst, meg a sok mindent, és azt így mellé teszik, és akkor külön, nem tudom, tormával megeszik azt a főt.
Ja, igen.
Igen. Na, olyan. Tehát ez a fajta ilyen, abszolút megvannak a rostjai, meg nem tudom, de kicsit ez a főt színhús flash van, meg ízbe is, ami én, aki nem tudom, most pont épp szerintem valamikor most jubilálok, hogy effektív húst nem ettem 20 éve. Azért tudod, így az agyadat így, oh, this is wrong. Tehát, hogy ez az ilyen, hogy ezt az ízt, meg ezt a konzisztenciát, ezt én így, ez nekem így nincsen, ez nem, vagy nem rossz, vagy tudod, nem az van, hogy úristen, nem bírom megenni, nem csak tudod, ez az ilyen, valami kikerült a világrendből, vagy nem tudom. Nagyon
figyelj, vicces, hogyha neked az orvosod azt mondaná, hogy innentől, hogyha egészséges akarsz maradni, akkor húst kell lenni. Ezt így szenvednéd tőle, vagy így visszaszoknál rá szerinted?
Szerintem nagyon nehezen menne. Nagyon nehezen menne.
Megundorodsz ezektől.
Igen, de nem majd mindjárt küldök neked egy képet, mint nézd meg a Telegramon. Igen. És hát nem akarok ilyen álszent lenni, vagy nem tudom, mert tehát szerintem én így, most ez szép vagy nem szép, de azt hiszem, hogy etikailag így ezt le tudnám magamba rendezni, hogy, hogy akkor ha én így nem tudom, meghalok, vagy az életem veszélybe kerül, vagy fenntartatlan ebben a formában, akkor én ezt így, akkor bele tudok helyezkedni ebbe a ragadozó, nem tudom, mindsetbe, hogy akkor ez van. Nyilván kereshetném a megoldást, hogy akkor próbálnék, nem tudom, vadhúst, meg a nagy üzemét biztos, hogy akkor is kerülném, na de mindegy, ha ezt valahogy tegyük föl, hogy ez így már helyére került ez a fajta ilyen, nem tudom, depresszió, meg mentális dolog, én azt gondolom, hogy így nagyon-nagyon-nagyon lenne így, és nem azért, mert fúj, hanem csak tényleg azt, tehát, hogy annyira idegen ennyi év után, inkább ezt mondanám, hogy tudod, hogy így, hogy a reflex ott van, hogy ezt neked nem kell, nem szabad lenyelni, mert nem az, hogy nem szabad lenyelni, de hogy ez nem az étel, ez már neked nem az étel. És inkább ez a nem étel dolognak a, most nem azt mondom, hogy ösztönös, de majd, hogy nem érted ennyi idő után, bizonyos szempontból ösztönös. Sajtot simán tudnék enni 0 perc. Ha most ideadnál, simán meg tudnék enni sajtot. Az így, azt tudom, hogy ez így nem okozna semmilyen problémát, de most egy, nem tudom, egy ilyen natúr csirke mellett, rizssel, most direkt ilyen bénakajákat mondok, azzal küzdködnöm kellene, meg ilyen felvágottakkal, meg nem tudom, azt így úgy érezem, hogy csak így rágnám, és így tudod, így van bennem egy ilyen íze, hogy ezt nem kell, ezt nem szabad lenyelni, mert nem, ez nem
értem. Nagyon vicces, mert én el sem tudom képzelni, hogy én valaha vegetáriánus legyek, de nyilván ilyen egészségügyi okokból, meg hasonló okokból sose lehet tudni, hogy nem kell váltani, vagy valami. De most elég sok időt töltöttünk ebben az évben is Malajziában, Penangban. Most is ugye onnan jöttünk vissza, ilyen 2 hét mindenféle volt ott, és ugye ez egy ilyen alapvetően muszlim környezet, és nagyon sok kínai is van, meg indiai, akik főzik a saját dolgaikat, de konkrétan a malachús az ilyen, tehát egy ilyen kontraband jellegű dolog, hogy nagy ABC-kben lehet malachús termékeket, hasonló termékeket kapni, de így egy ilyen elzárt sarkába van a szupermarketnek, külön oda kell menni, külön kell fizetni ezeket a dolgokat, és olyan, mintha valami ilyen nagyon tilos dolgot vásárolnál. És akkor az összes étteremben az az alapértelmezés, hogy mit tudom én, ez az ilyen marha húsból készült, ilyen békön utánzat, vagy csirkéből készült békön utánzat van a burgerben, meg ilyenek. És mindig, amikor ilyen pár napot vagyunk, csak ott rájövök, hogy én mennyire, tehát nekem alapvető eleme a mindennapjaimnak a malachús. Nem az, hogy mondjuk ilyen konkrétan egy ilyen rántott hústra vágyok, hanem az, hogy egy csomó ételben mondjuk egy carbonara vagy valami, amit megesz az ember, vagy mondjuk egy hamburger, vagy rengeteg más ételnek alapeleme, hogy akkor most mit tudom én, szalonnából készül, vagy olyan zsiradékba sütött ki, vagy valami, és így napi szinten hiányzik nekem is, meg a feleségemnek is az, hogy mindig, mikor megérkezünk, akkor már tudjuk, hogy honnan lehet berendelni a szalámit, sonkát, ugye a szendvicsekhez, ugye ezt szoktuk csinálni, nagyon vicces, hogy tudod, én nem szoktam általában reggelizni, de amikor ott vagyunk, akkor így valami kis reggelit én is eszek, és akkor ilyen tojást teszünk, és akkor pár ilyen karika chorizo kolbász bele, hogy így meglegyen a malachús level a szervezetemben, és akkor végig tudom a napot csinálni az éttermekben, meg itt ott mindenféle malac termék nélkül. De nem is volt, tehát ha megkérdezted volna, hogy fontos nekem az, hogy legyen hozzáférésem malachúsra, azt mondja, nem, hát most teljesen jó, én csirkét is szívesen eszek, meg zöldségeket, meg mindent, tehát ez nem egy olyan dolog, amire így vágynék, és aztán a mindennapok meg igenis hiányzik, mert ilyen alapeleme a különböző ételeknek, amit gyakran szoktunk enni, és teljesen hiányzik, hogyha ez így ki van iktatva.
Hát ezek egyébként bizonyos szempontból ezek megszokás kérdései. Itt az a kérdés, hogy van-e legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom már nagyon rég, hogy tudod, ez olyan, mint a nem tudom, a dohányzás, hogy így, tehát le tudsz annyira, tudsz annyira régen dohányozni, hogy már nem hiányzik, és megszokod. Vagy a nem tudom, kell-e inni egy sört esténként, vagy érted? Tehát, hogy ha ez benne van a napi rituálédba, akkor rettetesen nehéz. Nyilván ennek van kémiai oka is, abszolút, hogy ugye most már érdemes egyébként így nem tudom, Schwab Richárdot olvasni, meg hallgatni, meg mit tudom én, hogy ennek ugye meg is van magyarázva, hogy egyszerűen az a emésztő rendszeredben a mikrobiom, az ugye azon tápanyag összetételre van, tenyésztettette ki saját magadban, amit egyébként fogyasztasz. És nyilván annál jobb neked ez minél diverzebb, és minél sokfélébb, és nem tudom, és ugye, ha rengeteg zöldséget eszel, ugye ez a napi fél kiló zöldség az ajánlott mennyiség, és igazából ő is azt mondja, hogy valójában igazából mást nagyon-nagyon nem is kell enni, most nyilván fehérjét kell enni, meg mit tudom én, de hogy nem szükséges a hús, bár ő egyáltalán nem ilyen vegán térítő. De hogy a lényeg az, hogyha neked a, nem tudom, a disznóhús az így, érted, és az ahhoz kapcsolódó kis biomok, vagy akinek a sajt, vagy vagy a sok hús az arra van beállva a mikrobiom, akkor egyszer csak elkezd babburgert, meg tofut, meg nem tudom, nyers zöldséget enni, akkor hirtelen rettenetesen úgy érzi, hogy nem evett, meg nem stimmel, meg nem jó, meg kevés, meg sok, meg egyszerre sok a terjedelem, meg nem stimmel. És igazából szerintem az a titok, hogyha te azt mondod, hogy akkor ugye ez idő, de ezek ilyen hónapok, igen, igazából. És akkor, hogyha ezt kitartasz, és a mikrobiomod beáll az újféle kajádra, akkor onnantól így rájössz, hogy igazából így tök easy, és már nem érzed ezt a... Én nekem tényleg abszolút megvan ez, főleg a sajta éreztem, de a húses időben, hogy így oké, ettem, de így hiányzik valami. Uh-huh. És igen, szerintem ez valószínűleg egy ilyen szerzeti jelzés a mikrobiomról, hogy hello, hol van, amit szoktunk, igen, kapni, enni. Ugye? Tehát, hogy, és szerintem ez igazából ilyen értemben ez egy megszokás, de hát, és az, hogy most kinek, mikor, melyik élethelyzetében mennyi energiája van, nem tudom, teljesen új dolgokat megszokni, most, mert azért szerintem ez egy komoly, ilyen nem tudom, beszéltük már ezt, ugye, hogy van valamennyi manapontod, és szerintem ez, uh-huh, mondjuk, ha valaki egy ilyen diétát vált, akár csak jó irányba, akár csak az, hogy elkezd csomó nyerzőséget enni, elengedi az összes feldolgozott cuccot, lehet, hogy csak egy héten, nem tudom, kétszer-háromszor eszik húst, stb., akkor szerintem ez sok manapontot elvesz. Uh-huh. Az előkészítés, még tegyük fel, azzal nem is kell bajlódni, de maga az a tény, hogy most nem kapod meg azt a... Azért szerintem az a kaja, ez egy jutalmazás, szerintem, uh-huh, sok esetben az embernek a mindennapjaiban, és akkor, ha ez így elvevődik, és ez egy kínszenvedés lesz, meg úgy állsz fel, hogy így ami nem stimmel, meg hiányzik, meg de szerintem a cukorra is igaz ez, meg az édességre, meg mindenre. Ja,
az érdekes, hogy pont így az elmúlt hónapokban volt többször olyan, hogy ilyen egy-két hétre kihagytam mindenféle alkoholfogyasztást, majd beszéltünk róla, hogy miért, de például így ilyen munka szempontjából stresszes időszak volt, és odafigyeltem arra, hogy ne az legyen, hogy akkor valahogy ki kell kapcsolni, amikor este 11-kor lesaddánolom a képet, és nem akartam belecsúszni, hogy oké, akkor megiszok megint egy sört, meg még egy sört, és akkor egy pár hétre így leálltam minden alkohol, és az így összehasonlítva sokkal-sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé. Ott voltál így a tudatomban, hogy most jó lesne egy ital, vagy valami, de így nagyon enyhén, versus amikor pár napon át nem volt semmiféle ilyen malachús, de mondjuk marhahúst meg csirkét kicsit ettem, aha, akkor az hiányzott sokkal jobban. Tehát biztos, hogy valami ilyen, ahogy mondod, azok a baktériumok, amik eddig hozzászoktak a rengeteg ilyen apró dózis malachúshoz, a sonka meg egyéb formájában, azok kiabáltak egy helyi. De esetre érdekes dolog, és egyébként így alapvetően, talán arról is beszéltünk, hogy alapvetően én nem eszek sok húst, tehát ilyen különös ezekben a kínai ételekben, tudod, az van, hogy oké, eszel három falat húst, a többi az ilyen zöldség, meg mit tudom én, amit így mellé pakolnak, tehát nem az, hogy egy sztéket, vagy egy ilyen szelet húst megeszek, hanem ilyen pár falatok, és az így teljesen kielégítő, de az, hogy csirke meg marhahús volt, de kivettük a malacot. Ez nekem nagyon érdekes dolog, hogy ez ennyire így érződik, hogy hiányzik.
Durva. Az durva amúgy.
Az hát durva. Ez talán a magyar génkészletemnek az eleve.
Benne van.
Ugye az vagy, amit teszel alapon. Ja, szóval érdekes dolog ez, és ja, érdekes hallgatni, hogy ti hogyan készültetek. Vagy mutassák képeket, mert kíváncsi vagyok, hogy ez ilyen fesztív módon, hogy volt prezentálva, de arra gondoltam, hogy ugye hosszú-hosszú idején nem beszéltünk, és menjünk vissza a gyökerekhez, és akkor beszéljünk ilyen gadget témákról, hogy mik voltak azok a gadgetek, amiket vásároltunk ebben az évben, és így reflektálni arra, hogy mi az, ami érdemes volt, meg jó volt, meg mi az, ami kevésbé.
Okay.
Neked volt elegendő content, hogy beszéljünk erről, így vásároltál?
Abszolút. Hát igen, abszolút, bár azért vállalkozó üzemmódban az ember jobban visszafogja magát, abszolút. Azért nem vagyok bűn nélküli.
Oké.
Okay. Hogy így mondjam.
Na, akkor én kezdem is. Mondjuk ez a termék, ez 2024-ben jött ki, de én ebben az évben vásároltam, úgyhogy szerintem belefér az éves top listába, és azt hiszem, erről nem beszéltünk még. Ugye én Steam Deck-kel próbálkoztam anno, az talán mind a kettőnknek volt.
Igen.
Steam Deck. Igen. És panaszkodtam arról, hogy ahhoz, hogy a Destiny-vel játszak, ahhoz fel kellett rakni ilyen SD kártyára Windows-t a Steam Deck-re, akkor ilyen gomb kombinációval átbutolni Windows-ba mindig, akkor ilyen update-eknél kilódás volt.
Igen,
elég kényelmetlen élmény Windows-t használni Steam Deck-en, mint alternatív operációs rendszer, és az így fel is adtam nagyjából. És végül ebben az évben vásároltam egy ROG, nem is tudom, hogy kell szép, Ally?
Ally szerintem X. Ally, igen.
ROG Ally X készüléket, ez még az
már
előző.
Az Xboxos, ugye? Ez az Xboxos.
Ez még az előző, nem az ja, Xbox, aha. Azóta okay. Jött ki a ROG Ally X Xbox, ami ilyen 10%-kal gyorsabb ilyen tesztek alapján, de azt
az ugye Xbox, van ez az Xbox brandingje. Igen.
Azt én is, az Xbox felületet én is rá tudtam rakni erre az Ally X-re, aha. Tehát fel lehetett konfigurálni ugyanúgy abban az Xbox-szerű felületbe. Olyan. Egyébként számomra ez ilyen nagyon, tehát így furcsa branding, hogy Xbox brandinget kapott ugye ez az eszköz, de ez nem Xbox, hanem Windows gép, Windows játékokat futtat, nem az Xbox embedded operációs rendszer van benne, úgyhogy szerintem ez kicsit félrevezető is.
Amúgy egyébként nem akarnám a gadget listát így végig, vagy meghekkelni, de így a hallgatóknak szerintem ez egy ilyen érdekes, hogy szerintem egészen furcsa, amit jelenleg a Microsoft művel az Xbox konzollal. Tehát konkrétan vannak országok, ahol így nem lehet kapni hónapok óta Xbox konzolt. Olyat láttam, hogy japán eladások november hónap 1500 darab. Tehát, hogy úgy, hogy mit tudom én, Switch 500 ezer, vagy nem tudom, 100 ezer, tehát, hogy meg PlayStation nem tudom hány 100 ezer, tehát, hogy valahogy és ugyanez van Európában és Amerikában is, hogy ilyen 20%-át adja el mondjuk azt a PlayStation-nek jelenleg az a Microsoft fizikai Xbox konzolból, és az egésznek van egy olyan érzése, most például, ha belegondolsz, nem tudom nálad mi a helyzet, hogy így nem is látod, hogy így akarná a Microsoft, hogy te Xbox TV mellé lévő Xbox konzolt vásároljál.
Nem volt semmi reklám.
Olyan, mint
ilyen szolgáltatásba, igen, átmegy ilyen szolgáltatásba, meg
ilyen branding. Platformba, szerintem. És ugye ennek szerintem ez a része az a ROG Ally Xbox, hogy ez a Everything is an Xbox, ugye ezt lehet hallani, mert a PC-d, a kézi konzol, tehát hogy érted, ez a mindegy is, hogy miről Xboxozol, mert az Xboxozás az a Game Pass, az a Cloud, az a nem tudom, és ugye ebbe van egy ilyen félutas fura helyen ez az egész, de mindegy tök érdekes egyébként. Uh-huh. És tervezel, hogy abba belevágsz, vagy az annyira nem izgat így a...
A upgrade-elni erre az Xbox Edition, tényleg annyi, hogy 10%-kal gyorsabb. Ja. Lehet, hogy előbb-utóbb upgrade-elek, de ez nem olyan, hogy azonnal kéne.
Ja. Okay.
De ami így érdekes, hogy nekem ez így tényleg így a top lista egyik csúcs eleme, így megvásároltam, aggódtam, hogy gyors lesz-e a Destiny rajta, megy-e egyáltalán rajta, mennyire lesz használható így a Windows felülettel, mert ugye a Steam Deck az arról híres, hogy így a nagyon leegyszerűsítve, nagyon könnyen lehet menedzselni a játékaidat rajta, és egy ilyen célfelület, amiben gyorsan bebutol, gyorsan elmenti, stb. És ehhez képest teljesen jól működik ez a dolog. Nem kínlódás a Windows Update rajta, nem felejti el a beállításokat, konzisztensen beindulnak a játékok, működik, és elképesztő jó játékélmény volt. Én az elmúlt egy évben rengeteget utaztam, mondjuk az időm felét, azt nem itthon töltöttem, tudom, valamilyen 50 repülésem volt, vagy valami hasonló.
Jézusom.
És nyilvánvalóan, amikor valahol, mit tudom, Japánba, vagy Malajziába, vagy Ausztráliába, vagy akárhol vagyok, akkor az a prioritás, hogy így, ha szabadidőm van, egy pár óra akár, akkor azt mindenképp ilyen fotózással, meg sétálással töltöm én, de így is vannak ilyen órák, meg rossz idős hétvégék, meg mit tudom én, akkor borzasztóan jól jött, hogy tudtam ugye a Destiny-be az adott season tartalmakat játszani, most is nemrég jött ki ugye a Star Wars crossover epizód a Destiny-hez, és most tök jó volt a két hét Malajzia alatt is, minden este le tudtam ülni, grindolni az adott ilyen seasonal game módot benne, és tényleg így annyira örülök ennek a készüléknek, ahogy a Steam Deck csalódás volt, mert nem nagyon működött a Destiny, meg lefagytak rajta játékok, meg így nagyon számomra ilyen kínlódás volt, hogy ez most megye Steam Deck-en az adott játék, vagy sem. Ehhez képest ez nekem a tökéletes device, és körülbelül nulla érdeklődésem van ugye a Switch 2 irányába. Nyilván, hogyha kijön majd a Professor Layton következő verziója, azt meg fogom venni, de szerintem azt hagyom a Switch 1-en, és nem kell, hogy az új feature-ok benne legyenek. Talán azt se beszéltünk így podcastban, de én ugye még nyáron voltam a Tokyo Game Show-n, és ki tudtam próbálni az új Professor Layton demót, és akkor az új Switch-en az ilyen egérmódban működött a kontrollert, hogy le tud rakni az asztal, és úgy használni, mint egy egeret, és nem nagyon élveztem azt kell, hogy mondjam, azt a fajta irányítást, habár ez a játékhoz tényleg logikus, de el leszek a sima kontroller móddal is. És ez az én játékkonzolom. Lehet vele utazni, kifogástalan úgy megy rajta a Destiny, minden ilyen régi Steam játékomat is fel tudom telepíteni. Egy játék, amivel szoktam, ennek még nem néztem utána, hogy mi a probléma. Most majdnem végigjátszottam a Gears of War Reloaded változatot. Egyébként az is, nem tudom, így a konnektorban beszéltetek-e róla anna, amikor kijött, hogy elég érdekes ilyen remake, eléggé furcsán működik, és ugye az ilyen kópra tervezett játék, hanem ha egyedül játszol, akkor jön ilyen gépi, ugye ilyen AI player veled, és elképesztő, hogy mennyire buta ebbe a Gears of War-ba az AI, tehát a társ AI. Tehát beakad a falba, mindig a boss alá bemegy, aki rálép, tehát itt teljesen használhatatlan, de
ja.
Mindesetre jól szórakoztam a játékkal, és azt akartuk az öcsémmel, hogy még Malajziában vagyok, tudom befejezni az utolsó fejezetben, és így a anti-cheat, nem tudom, valami szart indít, és utána meg nem indul a játék. De minden más, tehát kipróbáltam, hogy 10 különböző játékot rajta, minden települt, jól működött, Game Pass-szal jól együtt működik, minden más totálisan jól működött rajta.
Tök jó, és tök jó.
Tényleg ez a csúcs gaming eszközöm jelenleg, aminek nagyon örülök, még x hónap után is.
Tudok erre igazából két irányból is csatlakozni, ha már gaming-ek köz, mert én ugye egy launch-kor beleugrottam a Switch 2-be, részben itt a Connector Podcast is nyilván kötelez, tehát nem fordulhat elő itt a folyamatos kontentgyártásban, hogy legyen platform, amin ugye az új megjelenéseket így meg se tudom nézni. Uh-huh. Ez kifogás, teljesen egyértelmű. Uh-huh. De hogy ugye én launchkor megvettem, és én iszonyatosan szeretem ezt az eszközt, tehát és totál egyetértek, hogy én ezt a mouse-os irányításban nagy hívő voltam, és most egyébként a Metroid talán az új Metroid az első játék, amiben ugye FPS-ként lehet egérrel irányítani, de így nem akarod. Tehát, hogy így kipróbálod, és akkor ilyen jó pofa, de hogy így érzed, hogy így nem akarsz így komolyan gamingelni, mert nem áll kézre, mit tudom én. Lehet, hogyha tudod, ilyen adaptert lehet hozzá kapni, ilyen 3D nyomtatott dolgokat, hogy akkor ilyen egér alakú dolog lesz, meg nem tudom, de nem smooth ez az élmény, de nem is ez a jó benne, hanem az a jó benne, hogy annyira klassz. Szerintem a Nintendo valahogy nagyon tud ilyen szerethető tárgyakat csinálni, és nekem is volt Steam Deckem, és a Steam Deck az egy gadget volt, az egy ilyen tech eszköz volt, amit lehetett szeretni a technológia miatt, itt meg olyan érzésem van valahogy, és nem tudom pontosan mivel érje ez, ilyen valahogy a szoftverek meg a hardvernek valamiféle keveréke, hogy ezt valahogy így nagyon lehet bírni, ezt az eszközt, a kis lecsatlakoztatható kontrollereket, a mágneseket, ahogy kattan, a hangja, nem tudom, és ugye mindez, ez már a Switch 1-nél is szerintem igaz volt, szerintem azt nagyon lehetett kedvelni, azt az eszközt, és akkor minden mellé betesznek egy erős hardvert, ugye, ami azért
ami már... volt. Igen.
Tessék?
Ami eddig nem volt,
igen, hogy lehet, hogy 6 év múlva már ez is béna lesz, és még mindig ezzel fogunk játszani, mint hogy a Switch 1 is, nem tudom, ugye 7 plusz évet húzott le, és egészen vicc kategória volt már a végére, vagy hát úgy vicc, hogy teraflops, lóerő értelmében így tényleg, nem az, hogy a telefonunk többet tud, de a telefonunk sokszorosát tudja, tehát hogy odáig jutottunk el. Igen. De ez meg most egy kúrens hardware, ugye, tehát hogy ez bőven mondjuk a Steam Deck fölötti korszerűség, és hát azért csak 4K 60 FPS tud, meg ugye kézi konzol módban akár 120 FPS-t is, és azért játszani ezekkel a Nintendo játékokkal úgy, hogy közben a hardware bizonyos szempontból fölényes, nem pedig küszködik, ez nagyon klassz élmény, és egy csomó jó játék jött idén, rettenetesen erősé volt a Nintendónak, most akkor tényleg ide téve a Donkey Kongtól kezdve, a Metroidon keresztül, a Mario Kart, tehát millió, igen, klassz cím, tehát a Nintendónak őrületes éve van. Olyan szempontból is, hogy nagyon jó játékok jöttek, jó volt ez a hardware release, jó címek jöttek, biztos, hogy benne, hogy iszonyat mennyiségű pénzt kerestek, és valahogy így az egész élmény nekem nagyon-nagyon-nagyon bejött, és egy csomó indie játékot játszok rajta igazából ilyen, amit valójában Steamen vennék valószínűleg, de mondjuk nem akarok egy nagy monitor előtt játszani ezekkel az ilyen, nem tudom, picit ilyen indie játékok, és egy csomó játékot így azon játszottam így végig, nem tudom, munka közben az irodába tartok egy, nem tudom, fél óra szünetet, és akkor előkapom, gyorsan egy picit, nem tudom, ilyen. Szóval én nagyon-nagyon szeretem ezt az egészet, és az nagyon jó érzés, hogy rádugom a monitoromra, és nincs kompromisszum. Tehát, hogy nem az van, hogy így, hát bárcsak a PS-en játszanék, vagy bárcsak a PC-en játszanék, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt az eszközt, és én meg pont az ellenkező következtetésre jutottam, hogy bármennyire is kívánatosak ezek az eszközök, és hogy bármennyire is hatékony az, hogy a Steam könyvtár futtatható. Ugye nekem főleg az a legnagyobb vonzerő, mert ugye ráadásul olyan konnektorosokkal ilyen családba vagyunk, tehát bármelyikünk vásárol, és már pedig bármelyikünk általában vásárol, az ugye azonnal játszható, de hogy nem fogok másik hordozhatót venni, hanem nekem ez lesz, és inkább azt a pár játékot megveszem újra, vagy külön, vagy erre a platformra is, és mert hogy ez engem tökéletesen kielégít. Tényleg egyetlen panaszom van vele, hogy nem OLED a kijelzője. Ez az egy pain pointom van, de amúgy szerintem jó a kijelző, meg fényes, meg mit tudom én, csak ugye OLED monitor előtt ülök itthon, a telefonunk OLED, a tévém OLED, nem azt mondom, hogy megszoktam, de hogy rááll a szemem ezekre az OLED-es kontrasztra, feketére, ugye a Steam Deck is OLED az újabb, a Switch 1 is OLED, amiről jövök, és azért azt érezni. És értem, hogy miért, mert azért idei évben ekkora méretben egy ilyen felbontású 120 Hz-es kijelzőt még OLED-ből is legyártani, akkor nagyon elszállt volna a konzolnak az ára, ha egyáltalán létezik ilyen kijelző, ezt sem tudom, hogy 120 Hz-esből létezik-e. Értem, biztos, hogy ki fog jönni szerintem pár éven belül egy OLED modell, tehát ez 1000%, az is 1000%, hogy le fogom rá cserélni, de mindegy, imádom, úgyhogy tök jó.
Egy ilyen játék témába kérdezném, hogy nem tudom, így a Borderlands 4 az így dolog volt a Connector podcaston?
Dolog volt, igen. Dolog volt.
Az még így, tudod, én végigjátszottam az összes korábbi Borderlands-et, igen. Az ilyen nagyon pozitív élmény volt még a covidos időkben, tesóimmal is játszottunk ezzel, és így a négyesben nem tudtam belelendülni, így az elején nem tudom, pár órát játszottam, akkor ilyen nehéz volt a waypointot megtalálni, meg így a navigálás, meg a lövöldözés élmény, így az ilyen nagyon-nagyon tökéletesített Destiny, ilyen rohangászás, meg lövöldözés élménytől tök messze volt, és azt úgy nem csak, hogy félbehagytam, szinte az elejénél ott hagytam. Nálatok mi volt a konklúzió?
Kb. hasonló volt a konklúzió, hogy így, hogy amúgy így a grafikája így igen, hogy így javult, meg szebb lett, de valami kiveszett belőle, illetve az is lehet, hogy ez a formula, amit a Borderlands akar, ez ma már egy picit ilyen elavult. Tehát, és vagy pedig én lettem öreg hozzá, tehát, hogy ez mi, vagy mind a kettő. Tehát, hogy nekem az is, tudod, az olyan, én úgy kezdtem el, amikor betöltöttem, hogy jó, jön a Claptrap, azt én mennyire szeretem, és akkor így jött, és így, úristen, ez egy idióta, így. Tehát tudod, még volt is egy ilyen, hogy így amúgy tök jó figura ez a Claptrap, még így szívesen lenne egy ilyen Claptrap figurám itt a polcon. És aztán így tudod, így mint csak megszépültek az emlék, ez rosszabb, mint Jar Jar Binks, tehát, hogy így rohadt idegesítő ilyen, tényleg ilyen kakipisi poénok, most szintű viccek, tehát hogy nem volt szellemes, igazán nem működött, tényleg. És a játékmenet sem működött nekem, abszolút, ugyan totál pontosan erre jutottam, igen.
Na, szóval nekem ez volt így gaming témában, és akkor neked a Switch volt a gaming vásárlás?
A Switch volt az egyik gaming vásárlás, és igazából volt egy másik gaming vásárlásom, nem tudom, lehet, hogy ezt itt említettem is, de szerintem az idei év ilyen gaming vásárlásaiba hozzatartozik, ugye, hogy beújítottam a videokártyámat, és a legújabb, legcsúcsabb, nem tudom, indokolatlanul drága, és indokolatlanul erős, és senkinek nem kéne ilyet vennie, mert ki az, miért kéne ennyi pénzt költeni egy videokártyára típusú vásárlás, ugye ez a 5090-es, nehéz erre mit mondani, ez kicsit tényleg olyan, hogy vettem egy autót, egy Ferrarit, hát most gyors és rohadt jó, igen, tehát nyilván, tehát hogy ér annyit, egyáltalán nem ér annyit, de hát nyilván imádom, és nekem azért az első az a PC gaming, és ráadásul szerintem idén vettem ezt az Asus 4K-s 32-es 240 Hz-es monitort, azt így ugye egy upgrade-elgettem a monitorjaimat, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy valami szutyadékról, hanem ugye az LG TV-ről cseréltem le ezt a OLED monitort, és ez is egy egészen fantasztikus eszköz. És hát nyilván ahhoz, hogy 4K-ba 240 Hz-et kihasd, ahhoz értelemszerűen valami high-end videókártya dukál, és egy ilyen szerencsétlen meghibásodás miatt így úgy alakult, hogy relatíven nagyon keveset kellett ráköltenem, mert ugye gariba vissza, tehát garanciális volt még éppen, nem én tettem tönkre, ez így alakult a véletlen miatt, és a újkori árát térítették vissza, nem tudom, 2 éve vásárolt videokártyámnak, és az nagyon hasonló volt, mint amennyibe ez kerül. Persze vehettem volna egy fel ennyibe kerülő racionális videokártyát, és eltehettem volna a pénzt. De hát úgy voltam vele, hogy ha ez a pénz már videokártyában van, akkor maradjon is videokártyában. És hát nagyon, nagyon nyilván, tehát ez nem kunszt, hogy ez rohadt jó, tehát hogy nyilván rohadt jó. Ja. Tényleg, tehát next level, amikor mindig azt érzem, hogy amikor kijön egy új játék, ami mondjuk ilyen Unreal Engine 5 vagy egy ilyen kurensebb motoron fut, akkor, és akkor úgy felraksz mindent maxra, és 4K-ba játszod, és ott az a 4K-s játék 100 plusz FPS-sel fut, akkor így látod a következő generációnak a küszöbét egy picit PC-n. Én mindig ezt érzem, hogy mondjuk itt van a PlayStation 5-öm is, nem a Pro, hanem még az előző, hogy oké, az a current gen, és akkor szerintem így be lehet kicsit kacsingatni, így, hogy a következő generációban, amikor valami ennyire szép, meg ilyen tettetesen fölényesen fut. Úgyhogy igen, ez a kettő, nagyon szerettem.
Aha. Akkor nekem nem meglepő módon vannak ilyen kamera dolgok is vásárlásban, különböző témákban. Az egyik, talán hallgatók emlékeznek, mert erről biztos beszéltünk, hogy én a DJI Osmo Pocket 3 kamerát használtam sokáig ilyen YouTube videókra, de amennyire jó ez a stabilizált ilyen videó megoldás, mondjuk, hogyha az ember így sétál, és akkor néz a kamerába, és beszél a kamerába, akkor tök jó az, hogy így stabilizált, meg nem ugrál, meg minden. De igazából, amikor nem magamat videóztam, hanem a környezetemet, valahogy sose éreztem úgy, hogy jól tudom kontrollálni, hogy mondjuk balról jobbra szeretnék így egy ilyen átvezető videót felvenni, vagy mondjuk fölle, akkor tehát így nehéz irányítani, így ilyen, maradt egy ilyen joystick-szerű gomb, amivel így lehet mozgatni, de akkor ilyen nehézkesen mozog, és nem szerettem vele, tehát arra tök jó volt, hogy magamat videózzam vele, de arra, hogy a környezetemet videózzam, sose tudtam így igazán elsajátítani, hogy a pro felhasználók hogyan csinálják ezt. És még ilyen YouTube videókat is néztem ebbe a témába, hogy hogy kell a különböző ilyen effekteket, meg megoldásokat, de így nem állt kézre nekem. És a versenytárs kínai cég, az Insta360 jött ki egy, nekik van egy ilyen Ace Pro nevű action kamera megoldásuk, és akkor nem tudom, egy fél éve jöhetett ki talán egy ilyen Ace Pro 2 Explorer csomag, amiben ez az action kamera volt, meg egy ilyen teljesen hagyományos fényképezőgépnek kinéző ilyen tok hozzá, amiben bele lehet csattintani, és akkor van rajta ilyen, tudom, ilyen shutter gomb, meg úgy fogod meg, mint egy kamerát, és bevásároltam ebbe a bundle-be, és sokkal jobban élvezem, mikor mást videózok ezzel. Tehát akkor, ha jobbról-balra akarom mozgatni, akkor jobbról-balra mozgatom a kamerát, ahogy adja magát, és nem tudom, talán egy 3-4 hete jött ki egy új, egy ilyen Explorer Pro keret hozzá, amiben már így a több gomb van rajta, meg így lehet tölteni, és azon tehát abban is van egy aksi, és még pluszba tudja az action kamerát tölteni, és így nagyjából átálltam erre az Insta360 Ace Pro platformra, így YouTube videózásokra. Ezen kívül ugye mindez a YouTube-hoz tartozik. Talán beszéltünk a DJI Neo drónról, ami ilyen nagyon pici, ilyen tenyérből felszálló drón, nem tudom, ismered-e, Gyuri?
Igen, igen.
Szóval az első verzió, azt rettenetesen élveztem. Elképesztő, hogy mindenféle ilyen app, meg kontroller nélkül is lehet jó videófelvételeket csinálni, megnyomsz rajta egy gombot, kiválasztod, hogy most közelről vagy távolról kövessen, és akkor tenyeredből felszáll, és akkor tudsz előtte menni, meg futni, meg biciklizni, meg mit tudom, és követ a kamera, és rögzíti a felvételt, és elfogadható képminőségben. És ennek most így karácsonyra jött ki a második verzió, a DJI Neo 2, és számomra ez is, meg ez az Insta360 is olyan szempontból érdekes, hogy azt látom, hogy ezek a kínai cégek, mint az Insta360, de főleg a DJI, olyan tempóba innoválnak, amit az Apple rég elfelejtett. Tehát amilyen pici inkrementális változások vannak a telefonjainkban, meg az órákban, meg az AirPodsban, meg mit tudom én. Ezek a cégek évről évre nagyon nagyot upgrade-elnek. A Neo 1-jel az egyik probléma az volt, hogyha ilyen közepes szél volt, akkor már nem nagyon mertem használni, mert így nagyon reszketett ott a szélbe, meg alig lehetett visszahozni, meg mit tudom én. Az volt az egyik probléma vele, a másik probléma, hogy a videó meg a fotók minősége messze nem volt olyan jó, mint a kicsit nagyobb Mini Pro drónnak, és meg volt 3-4 ilyen apró dolog, amit nem tetszett benne, és konkrétan mindent megjavítottak. Stabilabb, könnyebben irányítható, ha bár ugyanaz a szenzor méret, de a képminőség sokkal jobb lett benne. Elképesztő, hogy első verzióra, másodikra mekkora upgrade-ek vannak. Ugyanez aztán van az action kamera világában is, hogy a képminőség, különösen a sötétben sokkal használhatóbb, és akkor ugye most kitalálták, hogy hogyan lehet ilyen kamerarendszerként külső lencsét az Ace Pro-ra rárakni, ilyen keretet, amiben ilyen cage, amiben kameraszerűbb. Tehát így évről évre fantasztikus innováció történik, és ez számomra sokkal izgalmasabb, sokkal érdekesebb, mint egy Apple telefon upgrade.
Szegény Apple telefon.
Ja. Még visszatérünk rájuk. És akkor még az utolsó ilyen fényképezős dolog, ez aki ismeri ugye az régen a Olympus nevű fényképezőgépeket gyártó céget, ugye Olympus mint cégcsoport eladott, és most OM Systemként működik, és nekik jött ki egy OM System OM3 nevű ilyen nagyon retrónak kinéző fényképezőgépük ebben az évben, és én ezt rögtön megvettem, mert annyira szexi módon nézett ki, és nekem eléggé sok ilyen ehhez csatlakozó objektívem van ebből a rendszerből, és ezt konkrétan tényleg széthajtottam ebbe az évben. Hát így az egyik játékom a héten az volt, hogy AI segítségével csináltam egy ilyen shell scriptet, hogy én eléggé rendezetten tartom a fényképeimet, és mindig, mikor egy-egy utazás, vagy egy esemény, vagy valami megvan, akkor megfelelő módon ilyen két helyre is elarchiválom, rendesen elnevezem a foldereket, meg így odafigyelek rá, hogy egy ilyen jó használható archívum legyen, és akkor ezzel a scripttel így végigmentem az összes fényképen, és akkor csináltam ilyen statisztikát, hogy melyik fényképezőgéppel hány fotót csináltam, melyik lencsével hány fotót csináltam, meg milyen ilyen, mindenféle ilyen érdekes statisztikát, és berakom ide a chatbe, aztán majd a show notes-ba is berakhatjuk. Ops, közben itt drag and drop-olok.
Uh-huh.
Szóval Gyuri, beraktam ide a chatünkbe, amit generáltam belőle ilyen statisztikát, és az annak ellenére, hogy van egy csomó jó fényképezőgépem, ez az OM3, messze ez lett legtöbbet használva itt a statisztika alapján. 14 ezer fényképet csináltam vele.
Jézus, Szent Isten.
Versus a másik ilyen szívem csücske, ugye a Leica Q3 43 fényképezőgép, amit imádok, és nagyon szép felvételeket csinál, és sokkal nagyobb a szenzor benne, meg minden, de azzal csak időzőjelben 8700 fotót csináltam.
De durva.
Szóval ez a OM3, ez ilyen nagyon szexi retro kamera, ilyen kis bőr fél tokot is raktam rá, és öröm kézbe venni, és ugye cserélhető lencsékkel működik, tehát így tudok könnyű, ilyen kimegyünk gyorsan vacsorázni, akkor felkapom a pici objektívvel, vagy hogyha mondjuk kirándulni megyek, akkor rárakok egy ilyen nagyobb zoom objektívet, baromi jó kis rendszer, úgyhogy ez nagyon bejött. Neked még ilyen egyéb kategóriák, amit itt nem vezettünk gadgetileg?
Nem nagyon, nem.
Na akkor Apple-ezünk?
Apple-ezhetünk, igen. Apple-ezhetünk.
Szóval itt egymás között már megosztottuk a fotókat, hogy benn narancssárgultunk mindketten a telefonnal.
Ja.
Én ugye 3 éve nem vásároltam. iPhone 14-ről upgrade-eltem, igen. iPhone
15-ről. Tehát én se a legutóbbiről, én is 2 évet vártam most. Kivételesen ever, first ever.
Igen. És jó kis telefon szerintem. Kicsit küzdöttem, hogy milyen tokot vegyek hozzá, mert ha már ilyen gyönyörű narancssárga telefont vásárol az ember, akkor szeretném látni a gyönyörű narancssárgát. És akkor amilyen clear case-ként árusította ugye Apple ezt a tokot hozzá, azon van egy ilyen hatalmas nagy fehér panel a hátán, ami teljesen elrejti a gyönyörű narancssárgát, az így nem vált be nekem, de aztán így AliExpressen keresztül találtam egy ilyen jól átlátszó, ilyen narancssárga, fényes accentekkel csinosított tokot hozzá, és abba hordom, és jó telefon, tök jó végre, hogy nekem ugye ez hatalmas upgrade, hogy végre nem Lightning porttal kell tölteni, hanem most már mindent tudok, USB Type-C, ugye becsatlakoztam ebbe a világba sok év után, meg hát jó a fényképező feature is benne, meg így minden működik szépen, de igazából így néhány hét után, tehát teljesen így belefásult a mindennapokba, és igazából nem érzem, hogy valami hatalmas erő lenne a kezembe, tehát így feature-ök szempontjából nem tudom, hogy bármi ilyen nagyon izgalmas dolgot tudnék az iPhone 14-hez képest.
Tök érdekes. Így szerintem ebben biztos nagy szerepe van, hogy azért neked azért meg vagy áldva már egyéb high-end fényképező eszközökkel. Tehát, hogy lehet, hogy kevésbé ugye hagyatkozol arra sok helyzetben, ahol szívesen fotózol, amit az iPhone tud, de azért én nekem így a 2-vel ezelőtt, tehát a 15-höz képest is így úristen a kamera, Jézusom. Tehát, hogy így az ilyen 50 ezerszer jobb, tényleg. Nekem azokban a szituációkban ugye beltér, sok ételt fotózok, ilyesmi, és érezhetően jobb. Nyilván az algoritmus, amivel nem tudom, a portrék készülnek, meg ezek a makrók, meg nem tudom, tehát, hogy én nagyon érzem azt, hogy ez mennyivel másabb. Illetve ugye például nálam van egy olyan szitu is, hogy én ugye a nagyobbat vettem most, tehát a Pro helyett a Pro Maxot. Emiatt ugye mindig, amikor kézbe veszem, így tudatosul, hogy új telefonom van, hiszen 2 évig egy méretet hordtam, és most ugye nagyobb. És ez az örök kínszenvedés, hogy egyrészt mennyire jó a kicsi méret, így mennyire ilyen handy, de közben meg amikor meg a kezembe van, és már nézek rajta valamit, és most így pont még a régit így próbálom így konfigurálni, így a családi átadásra, kevés sikerrel egyébként, akkor így Jézusom, ez ilyen játéktelefon. Hogy lehet ilyen kicsi kijelzőn bármit csinálni? Tehát, hogy és akkor mindig szok, hogy jó, persze. És így valójában azt hiszem, hogy én ilyen Pro Max ember vagyok valójában. Hozzám ez egy picit közelebb áll. Én inkább, nekem nem baj, ha egy kicsit kényelmetlenebb a zsebembe, de mondjuk az, hogy az aksival nem kell szenvedni, az nekem nagy... Ugye a 2 éves telefonom és a kisebbik, nem is azt mondom, hogy napi szinten, de egy héten egyszer előjött, hogy így hol egy töltő, és én ezt gyűlölöm, ezt az érzést, hogy ez a kicsit valószínűleg van ebben egy ilyen indokolatlan fóbia is, hogy az a típusú ember, aki megérkezik egy helyre, egy kávézóra, egy vendégségbe, az így azonnal a telefontöltőt kunyerál, és hogy én rohadtul nem akarok ez az ember lenni, aki van nálad egy lightning kábel, tehát hogy így és ugye a nagy telefon azon túl, hogy modernebb, meg újabb, ugye nyilván sokkal nagyobb az aksia. Eleve javult az akkumulátor technológia az előzőhöz képest is, tehát a 16-hoz. És ez meg néven ilyen nagyon-nagyon-nagyon fölényesen teljesíti. Én azt gondolom, hogy határon van, hogy így 2 napot lehozzon.
Tehát én le tudom hajtani egy nap alatt is, különösen amikor sokat ugye utazok, és igen, akkor Google Maps-el navigálni, tehát az nagyon le tudja
szívni. Igen, és most pont én is voltam Koppenhágában, és annyira fölényesen hozta az egész napi kézi Google Maps-es navigációt, és akkor mit tudom, 25%-on volt estére.
Igen.
Tehát ez azért nem mindegy.
Hogy ugye mikor sokat mozgok, ilyen ügyfélmeetingek, meg egyéb irodák, akkor nagyon gyakran ilyen Teams hívást kell fogadnom a telefonon, és akkor a Teams meg a Google Maps az azért nagyon meg tudja enni. De én szerintem, tehát nem mondom, hogy nem jó a telefon, meg tényleg jó az aksi, ja, meg gyönyörű a képernyő, meg jó fotókat csinál, meg minden.
Meg vékonyabb egy kicsit a káva, szerintem ezek ilyen apróságok, egy összeadódnak. A izét nem értem.
Nincs az élmény.
Te ezt a kameragombot, ezt érted? Ezt a kamerakontrollgombot?
Igen, értem, de nem használom.
Na, de inkább azt mondom, hogy azt nem értem, hogy ez miért kellett. Tehát, hogy érted, hogy ez szerintem rossz helyen van, nem esik kézre, azon kapom magam, hogy be lehet egyébként állítani, hogy ugye zárt képernyőről, tehát lezárt, tehát ugye te teljesen kint vagy a legkis, csak megnyomod, és már a kamerában vagy. És még úgyse használom.
Nem áll kézre valahogy.
Nem áll kézre, rossz helyen van egyszerűen, és igen, nem, nincs meg, és utána macerálgatni vele, annyira megszoktad már a kamerák közötti kis váltó touch gombokat, hogy így nem fogom ott így a zoomot így húzigálni, meg nem tudom, akkor láttam ilyen YouTube videókat, hogy az ilyen exposure-t rá konfigolják, hogy ugye
azt rögtön ki kell kapcsolni.
Igen, és akkor azt persze eltekerem véletlenül, szóval, hogy igen, nem adja. Viszont a tokkal én is futottam egy kisebb kanosszát, mert én így szerintem sokadik iPhone-om, és következő köröket futom meg, és azt gondolná az ember, hogy 10-re nem futod meg, hiszen ha megfutottad már 9-szer, akkor 10-re nem futod meg. És ez úgy néz ki, hogy mindig megveszem az aktuális gyári Apple tokot, majd rájövök, hogy vastag, nem kell, majd veszek egy vékony, tudod, vannak ezek az ilyen ultra thin, ilyen 1 milliméteres ilyen rárakott karctól véd, de hogy nagyon-nagyon vékony. Majd azt is megutálom, hogy basszus, ennek meg szar a fogása, majd azt is leveszem róla. Most ugye annyival voltam okosabb, hogy ugye vannak már itt is ilyen Amazon-szerű modern üzletek, hogy ilyen nem tudom, X időn belül így vissza tudod küldeni. Tehát, hogy így return-ület, hogy nem felelt meg. És most legalább ilyen helyről vásároltam a tokokat. És megvettem ezt a Techwoven tokot, ugye, amiről egyébként őrületesen hiányzik, konkrétan így nem lehet kapni. Tehát, hogy úgy tudtam megvenni, hogy egyszer csak felbukkant ilyen refurbished, gondolom valaki megvette és visszaküldte, vagy akármicsoda. Az a szín ebbe a narancsághoz passzoló, ez a barna vagy narancsárga szintén ilyen. És amúgy rohadt jó az anyaga. Iszonyat király az a tok, tényleg. Tehát, hogy nagyon prémium az egész, így érzed, hogy de az van, hogy ezt a kicsire rátenném, de a nagyra nem teszem rá, mert még megnöveli, érted, még ad egy ilyen plusz bálkot az amúgy is rohadt nagy telefonnak. És ráadásul az a fura, hogy mivel ilyen ruhaanyag, olyan mint hogyha kikeményítenél farmert, vagy nem tudom, nagyon jó az anyag egyébként, uh-huh. tényleg az egész, meg ilyen tök jó ilyen tapadós, viszont attól, hogy tapadós, annyira nyomorult zsebre tenni, ruha zsebbe, érted, mert megfogja a ruhát, és így nem tudod betuszkolni a zsebed, meg nem tudod kituszkolni belőle, mert úgy megfogja valahogy. Nem tudom jól megfogni, de tényleg el lehet képzelni, hogy egy ilyen kicsit tapadósabb gumi, az ugye mennyire nem akar kijönni mondjuk egy farmer zsebből. Uh-huh. És fura módon így úgy éreztem, hogy majd nem ez a veszélyesebb, mert így akarom rántani, gyorsan nem jön ki, elügyetlenkedem. Uh-huh. Úgyhogy aztán ezt returnöltem, vagy nem tudom, visszavittem, és akkor megvettem a vékonyat, ami egy ilyen pitaka, ilyen, nem tudom, kicsit ilyen karbonra emlékeztető, de az is ilyen szép színbe passzoló, ilyen sárga, ilyen valami sunset, vagy mi volt a neve, annak meg ilyen rémes a fogása. Tehát ott meg tényleg azt érzem, hogy basszus így, érted, itt van egy, nem tudom, 1000x100 dolláros telefon, csupa prémium anyagok, meg mit, és akkor fogok egy ilyen műanyag izét, egyébként tök drágatok, ezek 30.000 forintos tokokról beszélünk egyébként, tehát ezek, de hogy annyira ilyen, nem tudom, így valahogy így, még erre a clearre nem szántam én sem el magam, igazából ez lehet egy megoldás, úgyhogy én most, és úgy voltam, hogy én igazából 2 évig csupaszon használtam a 15-öst, és van ilyen kis használatnak a nyoma, de nem dráma.
Aha. Van ilyen most... biztosításod rajta?
Nincs. Uh-huh. Nincs.
Hát nem tudom, én ejtettem már le az újat.
Én is. Én is.
Semmi baj.
Én is, de a azt is tudom, hogy a biztosításnak a havi 10-valahány ezrével bőven kifizettem volna már egy kijelzőt az elmúlt 2 évben. Uh-huh. Tehát, hogy érted, tehát azért van ennek egy ilyen furi matek, hogy nyugodt vagy a biztosítás miatt, de ezekre a drága telefonokra ilyen, szerintem ilyen simán ilyen 10-15 ezer forint havonta a biztosítás, ami azt jelenti, hogy majdnem kifizetsz egy évben egy kiért, és talán minden évben nem ejtem le, és ha csak 2 évente ejtem le, akkor már megnyertem.
Aha. Ami akkor viszont már én vagyok. Ami nekem nagyon bejön ebbe a telefonba, ez a narancssárga szín, ez valahogy így amúgy is nekem egy nagy kedvenc színem, szóval nekem a Apple Watch Ultra, ugye az ilyen narancssárga szíjjal van, akkor van ilyen baseball sapkám, amit gyakran hordok, van Nike sportcipőm, amiben ilyen narancssárga accentek vannak.
Érdekes,
sőt a szemüvegem szára is ilyen narancssárgába megy át, úgyhogy én nekem abszolút ez ilyen, gyakorlatilag a szín volt a feature, aminek nagyon örültem, és tetszik nagyon vizuálisan.
Tök menő, engem is nagyon keresztbe talált, mert nekem a billentyűzetem ilyen, ugyanez a narancsárga ilyen fém háza van ennek a custom billentyűzetemnek, narancsárga ilyen coiled kábelem van, narancsárga lávalámpa van az asztalomon, tehát hogy ez a szín, ez nekem, kicsit ez a retro narancsárga, ez alapból a gépemnek az RGB fényei ilyen narancssárgára vannak állított, tehát hogy én olyan, mint én is fel lettem volna készülve erre, hogy akkor jön a narancssárga telefon, úgyhogy így nem volt kérdés. Egy pici ilyen kérdőjelem van, hogy nem fogjuk-e megunni, van egy ilyen pici kérdőjelem, és ami nem tetszik benne a narancssárga színben, az, hogy amikor nézed szembe a telefont, akkor úgy néz ki, mintha tokba lenne. Tehát, hogy ugye elvesz abból, hogy ott van a fekete, és ott egy bele, igen, a narancsárga belelóg a képbe.
Most, hogy mondod, vagy. Abszolút.
Igen. Uh-huh. És hogy, tehát, hogy szerintem minden máshol rohadt jó, hogy narancsárga. Tényleg, amikor fixen szemből nézed, akkor van egy olyan érzés, hogy egy ilyen, voltak ezek az ilyen régi gagyi telefonok, amik ráraktál valami szilikon narancsárga. Tehát van egy ilyen flash az egésznek. De közben tök érdekes, hogy így szólítottak már meg így random ember az út, nem az utcán, hanem csak nem tudom, ilyen üzletben ilyen, tudod, fizettem vele, és akkor így izé, de jó az a szín, meg nem tudom, tehát hogy tudod, így van egy ilyen, az emberek így felismerik, és szerintem ezzel a Camera Island-del, ugye, hogy nem, hogy most egy ilyen végigfut a telefonon a teljes széltében, szerintem ezzel most megint csinált az Apple egy olyat, ami ez a, tudod, ez a rögtön látod, hogy az új iPhone-ja van. Uh-huh. És én is magamon is
észre másnap lettem. Kijön a Huawei telefon, ugyanilyen...
A Xiaomi amúgy kijött már, csak ugye ő rakott egy kijelzőt is még abba a Camera Islandbe.
Ó, igen, de... azt láttam.
Igen.
Na ez az, hogy oké, ez... másolnak a kínai gyártók, de ez az innováció, ez tényleg így...
Elképesztő.
Szerintem, ja, egészen más. És nyilvánvalóan most remélem, hogy ezt pár évig tudom használni, hogyha kijön tényleg ez a kinyitható... Uh-huh. iPhone, akkor biztos ezt meg fogom fontolni, de most addig szerintem ez megint.
Na de érted, ez az, hogy arról beszélgetünk itt 2025-nek az utolsó napjaiban, hogy vajon 26-ba kijönne a kinyitható iPhone, amikor érted a Samsung
8.
a 7. verzió, generációs Foldnál tart, és olyan vékony, hogy összehajtva alig vastagabb, mint az iPhone, és az új terméke, ami most jött ki szintén, az meg már háromba hajtható, és egy 10-szoros kijelzőt hajtasz ki belőle. Érted? Az egy iPad.
Nem is láttam.
Trifold, Samsung Trifold, most tök friss. Tehát, hogy, és azért szerintem ezt nehéz, ezt a lemaradást, vagy ezt a csigatempót így nem észrevenni, hogy...
Na aztán hogy... még egy dolog, hogy igazából miért most vettem ezt az iPhone-t.
Na.
A utazásokhoz, ugye nekünk még a feleségemnek iPhone 13 Pro Max volt, nekem a 14, és mivel itt Hongkongba vásároltuk, itt nem volt még engedélyezve eSIM használata, és ezekben nem volt eSIM feature egyáltalán. És ugye a rengeteg utazáshoz nagyon kényelmetlen, hogy mindig SIM kártyát kellett venni, mindig érkezéskor, és akkor végül úgy döntöttem, hogy no, akkor most, mivel ez az új 17 Pro Max, ez már eSIM feature-re jött Hongkongba is, hogy akkor itt az ideje upgrade-elni erre. És ez nagyon érdekes, hogy egyrészt tökre bevált ez az eSIM dolog. Nyilván eddig az iPad mini-n használtam ezt a Air Allo appot, hogy abból vegyek ilyen eSIM-eket, és akkor az volt, akárhol is vagyok, ahol mit tudom, Teams hívás kell, vagy valami, azon tudtam hajtani. És most, hogy a telefonban van az eSIM, akkor most így leporoltam a 11-szoros iPad Pro M4-es készülékem, ahhoz is vettem egy ilyen, ezt a billentyűzet kéz dolgot, oda az Apple-osat.
Igen,
is
igen,
van
igen,
valami
igen.
Neve, hogy hívják, nem tudom.
Magic Keyboard.
Magic Keyboardot, és most akkor ezzel utazgatok, és nagyon-nagyon élvezem ezen a gyönyörű képernyőn nézni a sorozatokat, meg filmeket a repülőgépen, és akkor ezzel már a telefonnak a eSIM-ét tudom használni így roaming üzemmódba, úgyhogy így hozta magával, hogy ezt is így sokkal többet használom az iPad Pro-t, és most rettenetesen élvezem a képernyőjét. Másik meg, amit így leporoltam, az a AirPods Pro Max, ami ugye évek óta megvan, ez az utolsó ilyen lightning portos eszközöm, ami upgrade-re vár, de nyilván nem fogom lecserélni az újabb AirPods Pro Max-re, ami ugyanaz a szar, csak Type-C töltő van rajta. De most újra ezzel az AirPods Pro Max-el kezdtem utazgatni, mert annyira élvezek zenét hallgatni, meg filmet nézni rajta, hogy így elfogadom a kényelmetlenségeit. Úgyhogy ez is ez két eszköz utazik velem most pluszba, ez az AirPods Pro Max, meg az iPad Pro M4, és mind a kettő
eléggé szerethető, nagy örömet. Még mindig, nem?
Ez igen, nagy örömet
a Pro Max, ahogy szól, tehát az a része.
Imádom, igen. Abszolút. Az az élmény, különösen amikor nincs túl meleg, amikor így izzad a fülem benne, az kínlódás,
ja.
Amikor repülök, vagy ilyen kondicionált környezetben vagyok, olyan érzés, hogy nem is szívesen veszem le mondjuk a repülőgépen, tehát egy ilyen komfort érzet különösen repüléskor.
Igen, abszolút.
És nem tudom, te upgrade-eltél AirPods Pro 3-ra?
Hát képzeld el, hogy az én AirPods 2-esem, azt én nem túlzok, de szerintem az ilyen napi több órás igénybevételnek. Minden egyes nap több órát használom.
Én is.
Zenehallgatás, telefonálás, csomószor azzal alszok, így a noise cancellinget bekapcsolva. Van úgy, hogy nem is csak, tehát nem lakok zajos helyen, sőt, de néha egyszerűen csak az, hogy az a bubble érzés, amit ad, az így megnyugtat, néha így, nem tudom, podcastre alszom, és akkor, tehát, hogy tényleg minden nap agyon van nyúzva, a kis tokja az úgy néz már ki, mintha így, nem tudom, a kutya száját megjárta volna, annyira karcos, meg annyira ütött kopott, és egy ponton szétesett, képzeld el, a teteje így lemálott, mert néha így leverem az asztalról, meg nem tudom.
Persze, én már mostam is ki.
Igen, és akkor így tudod, így megnézem, mondom, így jó, jó, akkor ez jó, jó apropó upgrade-elni. De mondom, így megnézem, hogy figyelj, így mi van, hogyha így leesik a teteje, és akkor így olvasom a lejten, hogy figyú, pillanatragasztó ragad. Hát jó, mondom, figyelj, én visszaragasztom, veszteni nem vesztetek. Visszaragasztottam, tökéletes azóta is. És így úgy...
Az enyém megadta magát, tehát így mikor Teams hívásban voltam, akkor szóltak többször, hogy most valahogy így
nem jó már.
Kihagy a hang, meg mit tudom én, és akkor emiatt vettem egy
és akkor ja. Úgy vagyok vele, hogy én tényleg elhasználom a falig, és akkor utána fogok upgrade-elni, de azok az upgrade-ek, amiket tud, az nekem teljesen mindegyek. Tehát annyi zenét nem hallgatok rajta, ráadásul ilyen véleményes, hogy akkor ez a most jobb-rosszabb, mit tudom én. Nekem,
biztos
mindig
vagyok,
kell, hogy legyen AirPods Pro, az biztos. Ha majd nem működik, megveszem az aktuális legújabbat, így kb. Igen.
Nekem picit csalódás így a fit, tehát így sokat olvastam, hogy valakinek nem fér a fülébe, vagy egyik ilyen, hogy hívják, amit ráraksz, ez a tip, nem tudom, hogy van magyarul.
Igen.
Mindegy. Le lehet cserélni ezt a gumiharangot rajta, hogy a füledhez igazítsad. Nekem szerencsére most a normál az így pont belefér a fülembe, és egyáltalán nem kényelmetlen. De van egy olyan érzésem, hogy ez így, ahogy így a fülembe, hogy egy picit kijebb van, ugye más a forma, és picit kijebb van, mint az előző volt, és nem esik ki, tudok benne menni, semmi gond nincs, de nem az a nagyon secure, nem az a nagyon biztonságos érzés, mint a Pro 2. Nem bántam meg, hogy megvettem, meg nem kényelmetlen, meg jó, meg minden, de nem jobb, mint a 2, abban biztos vagyok, és így ilyen kényelem szempontjából, tehát egy ilyen 10%-kal többet adnék a Pro 2-nek a kényelmi érzetére. Másik meg ilyen feature-ök, az nem tudom, hogy ez ilyen software upgrade is működik a másikba, a Pro 2-be is, de nekem most ilyen automatikusan, ha elkezdek beszélni, akkor transparency módba vált.
Van, tudja ezt a kettőt.
És ez így hasznos feature, de arra is rájöttem, hogy mondjuk szénsavas italt iszok, és mondjuk ülök a gép előtt, és akkor hallgatok valamit, és befögök egyet, akkor zavaró, hogy ilyen pár másodpercre, akkor ez valószínű módba megy, és nem értem, hogy mit mondanak a YouTube videóban, vagy valami.
Nekem képzeld el, a ízét érti, ha kávét darálok, akkor így bevált, és így hallgatom a valamit, és elkezdek kávét darálni, és írtam, hogy nem értem, hogy miért nem hallok semmit a kávédarálástól. Igen, az tiéd az jobb azért. De igen, abszolút. Én egyébként ezt a Comply ilyen foam dolgot használom, tehát én évek óta nem használom a gyári tipjét a kettesnek se, és ez a Comply nekem nagyon bevált. Jobban szól vele a zene, meg így a Seal is magabiztosabb. Nem olcsó egyébként ahhoz képest, hogy kapsz 3 vagy 6 darab ilyen kis műtyűrt, nem tudom, 10.000 forintért, de úgy tudom egyébként, hogy kijött már a 3-ashoz is, lehet, hogy futhatsz vele egy kört, ha lehet, hogy az pont megoldja ezt a fitet. Én nagy támogatója vagyok egyébként, mert tehát azon kiegészítők egyike, ami jobbá teszi. Annyi, hogy azért a feketét érdemes venni, mert azért a szivacs, azt nem törlöd le. Ez a pro tip, én nekem volt fehér komplájom, és azért amikor sárgás lett, és már nem tudod, hát akkor az ott nem olyan jó. Tehát feketét.
Na, akkor le AliExpress-re, nem azt is.
Igen.
Ja, szóval ez volt így shopping meg gadget témában. Aztán még arra gondoltam, hogy így beszéljünk arról is, hogy jövőre 2026-ban van-e valami, amit itt tervezel vásárolni. Nekem az egyik dolog, hogy ami most rögzítünk egyébként, meg ami így a idézőjelben a desktop gépem itthon, az még mindig az M1 Pro MacBook, ami nem is tudom, hány éves, most megnézem, az About This Mac, 2021 óta használom.
4-5.
És most már úgy vannak jelenségek, tehát így az egyik USB port az ilyen instabil rajta, meg most már ezek a különböző ilyen fotószerkesztés dolgok. Visszautalnék itt a Leica meg Olympus témára, hogy az egyik ok, hogy nem túl sokat használom a Leica Q3 gyönyörű fényképezőgépem, ez ilyen 61 megapixeles képeket csinál, és amikor ilyen mindenféle ilyen szerkesztés, meg egyéb dolgokat csinálok rajta, ezen az M1 Pro-n érezni, hogy nagy a különbség a mondjuk a 20, meg 23, meg 24 megapixeles képekhez képest, és amikor mit tudom én, elmegyünk strandolni a gyerekekkel Malajziába, és csinálok, mit tudom én, 100 képet, ahogy pancsolnak, arra fölösleges a 61 megapixel. Mondjuk itt le lehet kapcsolni benne.
Gondolom le tudod kapcsolni.
De mindesetre ez az M1 Pro, tehát így nagyon kinéz, hogy lecseréljem. Mindenféle változásra készülök én 2026-ba, amiről még nem akarok beszélni a hallgatóknak, de majd jövőre biztos szóba kerül, de nem tudom, megfontolandó, hogy majd jövőre mire cserélem le. Így egy pillanatra arra is gondoltam, hogy nem kéne esetleg elmenni ebbe a, tehát ilyen inkább desktop gép irányba, ezzel már nem utazok, tehát van egy M2 MacBook Air-em, ami mindig utazik velem, a pici, és ez tényleg ilyen desktop gépként működik, és akkor van ez a, hogy hívják a szép színes cukor Apple desktopokat?
iMac.
Lehet, hogy ilyenbe kéne gondolkodni, ha azt upgrade-elik manapság jövőre majd valamikor, és akkor egy nagyobb képernyő lenne, nem ez a... De nem, tehát semmi gond ez a 16 szólós, 16, de hogy is
16-os, 16. Igen, ugye olyanom nekem is volt, az volt nekem a céges gépem, és azt én nagyon szerettem. Azt én nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Hasonló nekem, igazából szerintem ilyen nagy tervem nekem sincs. Talán egyedül én is így a laptopommal vagyok ilyen picit ilyen love-hate kapcsolatban. Nekem az M2-es 15 szolos R van, ami ilyen kb. Szerintem ilyen 3 éves talán, és az van, hogy vannak helyzetek, és ugye akkor én úgy voltam vele, hogy kicsit ugye nem tudom, Józsit idézném meg, ugye amikor annak idején a híres iPhone 8C kísérlet, 8 gigabájtos modell, tudod, hogy ő igenis lehozza az alapmodellel az életet, és kicsit én ebben voltam, hogy tényleg a laptopon az én Excel, böngésző, Google Docs, e-mail, ennyi. Tehát, hogy én nekem erre kell a laptop. Itt van egy B-Vibe gaming PC, stb. És akkor meg az Airből a teljes alapmodellt vettem, és akkor ez is volt a nagy megmondás annak idején, hogy mert ha elkezded már a, nem tudom, belerakod a RAM-ot, meg a nem tudom, akkor igazából már vehetsz 13-os Pro-t is majdnem pár 10.000 forint híján, és akkor hülye vagy, hogy azt veszed. Tehát ebből valójában ezt éri meg, mert ennek volt jó ára. Így árértékaránya. Jó ára nem volt, mert rohadrág. És az van, hogy a 8 GB RAM az így no. Tehát az tényleg az olyan, hogy tudom, hogy nem egy ideális GTD workflow, de én például azt szoktam meg évek alatt, hogy ha van egy e-mail, amire reagálnom kell, akkor kinyitom az e-mailt, és minimalizálom a dokba, és akkor ott van, nem tudom, 8 e-mail ilyen kis picike ikonba, és tudom, hogy azokat, amikor elkezdek dolgozni, akkor kinyitom az egyiket, elintézem, kinyitom a másikat, elintézem. Rakhatnék markert, meg mit tudom, nem tudom, nem bírtam megszokni mást, ez áll kézre, és akkor ott ki van nyitva, nem tudom, 10 e-mail, meg nem tudom, 6 böngészablak, meg közben a Canva-ba szerkeztem a, nem tudom, jövőleti menüt, meg mit tudom én, és így érzem, hogy így lassul be a francba. Tehát, hogy így, hogy nem nyílik meg időben, hogy tudod, az a fél másodperc strandlabda mielőtt megtörténik, hogy röcög az egész, hogy írod a billentyűzeten, és nem egy picit laggol, amit írsz. Aztán van, hogy ketchupol, és nem tudom, csak érzem, hogy ez tipikusan az, hogy így a RAM kevés ahhoz, hogy az a, és nem vágok videót, meg nem, semmi ilyesmit nem csinálok, arról nem is beszélve, hogy időnként előfordul, hogy el kell indítanom Windows-t virtualizálva, és nyilván ott így vége van a sztorinak, tehát, hogy akkor az úgy néz ki, hogy mindent be kell zárnom, elindítom a Parallels desktopot, megcsinálom, hogy kell virtualizálva, be kell csuknom a Parallels desktopot, és akkor utána talán el tudok kezdeni újra bármi más csinálni. Szóval, hogy ott vagyok a határán ennek a 8 GB-os gépnek. Meglátjuk, hogy hogy alakul a jövő év. Ha valami alkalom adódik, akkor nem fogok elugrani előle, de még mondjuk a jövő évet biztos le tudom hozni ezzel a géppel. Csak nyilván jobb lenne valami, igazából tényleg egyedül RAM kellene, valószínűleg. Szóval egy kicsit én is ilyen úgy kacsingatok ebbe az irányba, hogy és hogy melyik gépet kéne vennem, ez nagyon nehéz kérdés, mert a racionális vásárlás továbbra is az R lenne, de azért ugye a Pro-nak ilyen jó kijelzője van, ilyen 90 Hz-es, vagy mit tudom én, és az hiányzik azért. A folyamatos kijelző, de ugye egy, nem tudom, elég nagy árkülönbség van, és ugye kisebb a kijelző, a 16-os Pro-t semmiképp nem venném, mert az nekem overkill lenne, én naponta hurcibálom. Tehát, és a 14-es Pro van, meg 15-ös R, ugye, tehát, hogy pont, ja. Na mindegy, szóval, hogy majd, én úgy vagyok vele, hogy chill, majd adódik, ami adódik, lehet, hogy akkor családba kell majd laptop, így úgy, amúgy, nem tudom, majd ha valami lesz, akkor majd És még egyébként képzeld el, hogy először abban is gondolkozok, hogy simán lehet, hogy mondjuk veszek valami használtat. Hogy mondjuk egy Pro-t. Illetve
megfagyott itt a szívem, mindenki. Hogy úristen, Windows.
Nem. Hanem mondjuk egy 2 éves 14-es Pro-t. Érted, hogy az nyilván nem random embertől, de mondjuk így, nem
persze.
Tudom. 3 hónap múlva valaki bedobja a Telegram csatornába, hogy eladó a 2 éves cég gépemerő, meg nem tudom, videót vág, és neki kell a M5 Max, mit tudom, hogy micsoda, akkor lehet, hogy az egy ilyen sensible dolog lenne például. Most így valami ilyesmiben gondolkozok, nem fogok 800.000 forinttal besétbe menni egy Apple boltba új gépet venni, teljes, már csak ilyen elvből se.
Ja, egyébként ironikus módon nekem van egy nagyon jó talán M3-as MacBook Pro a kisebbik a céges gépem, te az annyira ilyen disabled céges gép, hogy ha bár arra kaptam így engedélyt, hogy a Lightroom cuccaimat telepítsem, de én használok 4-5 egyéb alkalmazást, mit tudom, videóvágásra, meg ennek arra, amire fizetek előfizetést, de egyszerűen nem akarom a mindennapos küzdelmet, hogy most miért van ez itt, engedélyeztetni, nem, mit tudom.
Abszolút.
Van egy ultraerős, az a legerősebb laptopom, és annyit használom, hogy amikor nagy ritkán bemegyek az irodába, kinyitom, és azon dolgozok. Igen. És akkor itt meghajtom az M1-es.
Igen. Abszolút.
Na, aztán még ami nekem van így a listán, hogy abban biztos vagyok, hogyha kijön az új DJI Osmo Pocket 4, hogy pont amit mondtam, az a folyamatos, nagyon erős innováció miatt egész biztos, hogy lesz 3 vagy 4 ilyen killer feature, ami miatt egyszerűen meg kell vennem, mert azok tényleg olyan módon megújulnak, meg fejlődnek, mint régen a telefonok csinálták, és az biztos, hogy meg fogom venni. Meg ugye itt vagyok DJI hazájában, és akkor nagyon jó kis boltok vannak, minden kizárt, hogy ne vegyem meg. Egy nap alatt megrendelem, amit bejelentettek aznap, és akkor másnap vagy 2 nap múlva kihozzák. Aztán a másik meg, hogy kíváncsi leszek, hogy az AirPods Pro Max-ből lesz-e így valós upgrade.
Gyanús. Szerintem gyanús, hogy az most már tényleg azt ki kell valamit találni.
És azt úgy érzem, hogyha pénzügyileg épp rendben leszek, akkor tehát így nem fog tudni nemet mondani arra. Tehát ez a két dolog, amit így, hogyha így bejelentik, akkor valószínű nem fog tudni nemet mondani.
Hát igen, ezek ilyen szerethető eszközök. Tök érdekes egyébként, hogy a Transitban van egy ilyen pro hangrendszer, ilyen Martin Audio dolog van ott így berakva, ilyen kb. Ilyen koncerttechnika. Rohadt drága, meg bonyolult, meg mit tudom én, és képzeld el, hogy mitől vettem hozzá egy ilyen keverőpultot, hogy néha ilyen rendezvényeken igény van, hogy legyen, nem tudom, hangosítás, és csomó rendezvényen a kis DJI mikrofont hekkelem rá a rendszerre ilyen mindenféle kábelekkel, és ugye akkor nagyon élvezik a résztvevők, hogy ugye nem egy ilyen mikrofont kell fogni, meg mikrofonban, hanem tényleg azt a kis mini DJI Mic Go, vagy nem tudom, mi annak a neve, és akkor ugye abba beszélnek, és közben szól a nagy helyen, a nagy hangszórókból a hang, és nagyon vicces látni ezeket a kis miniátszokat, és rohadt szuperül teljesítenek egyébként, úgyhogy...
Mert ilyen Type-C cucca be tudod, ugye, receiverrel.
Ráadásul ilyen analóg jack akármint, tehát ilyen buta dolgon tudom csak be, de mindegy működik, tehát hogy tök vicces az egész.
Ja, hát szerintem így ez a content akkor mára.
Ez volt.
És mit tudunk mondani, Gyuri? Tudunk sűrűbben, vagy sűrű az élet továbbra is?
Gyugyú, szerintem adáson kívül beszéljünk valami szisztemről, mert ugye az van, hogy az az időpont, ami nekünk a beégetett volt, az akkor én relatíve fixen elmegyek az étterembe dolgozni. Tehát ez nem titok talán, hogy ez nekünk ezek a vasárnap reggel, mert most magyar idő szerint, ami itt vasárnap reggel, neked ott vasárnap este, ez így, ez se volt minden héten, de azért így ez egy relatíve peaceful időpont volt, vagy nem tudom. Na most ez nekem fixen általában nem az. Nem, nincsenek drámák, meg mit tudom én, csak ugye pont nem az az idő, hogy akkor nekem tök oké, ha 11-re érek oda. Ja, úgyhogy valami...
Kérleteztetek, hogy ilyen, mit tudom én, iPad felvétel működik valami jó platformon? Néztetek izé Connector podcasttal?
Működhet, de vagy akár ezt a DJI-t is be tudom dugni igazából a laptopomba, és akkor azzal is tudhat működni. Csak...
Szerintem akkor nekem is, tehát így, ha nem ez az időpont, tehát annyit utazok, hogy így nehéz hozzáigazítani. De valahogy csináljuk meg, hogy valami jó. Fix... két hetente, három hetente valamit.
Igen. De ha már havonta a Twix, és ha meg többször, akkor többször, az is jobb lenne, igen.
Ja.
Hogy valahogy oldjuk meg.
Az legyen a elhatározás, hogy lesz content, aztán a logisztikát, mert ki logisztikázunk.
Legyen így. Én újévi fogadalom.
Ja. Meg minden nap edzőterem, persze.
Ja. Egyébként őrületes horror sztorin vagyok túl. Egyébként van még, belefér még igazából?
Persze.
Na, de akkor elmesélem, igyekszem nem bőlére nyújtani, de van előzménye. Körülbelül 20 évvel ezelőtt egy fogorvos, egy idős szeniris bácsi gyökérkezelt egy fogamat.
Már is nem szeretem a sztorit.
Igen, gyökérkezelt egy fogamat, és benne hagyta a gészt, a fertőtlenítő gészt a fogba. Az ott így nem tudom, lebomlott, meg mit tudom én, és 10 évvel később problémát okozott.
Aha.
És ekkor azt tanácsolta valaki, egy fogorvos, hogy hát ezt ki kell húzni, és nem tudom, vége van. De volt akkor inkább azt mondta, hogy nézessen meg egy specialistával, hogy aki talán ki tudja tisztani, és újra tudja gyökérkezelni, kitisztítva a fertőzést, meg amit tudom én, micsodát, aki nem tudom, kinyitotta, kitisztította, ilyen nem is mikroszkóppal, de valami nagyon tized milliméteres, ugye mert ott tényleg egy molekula gyulladás benne marad, akkor az ott újra generálja magát. És szerintem kb. 10 évvel ezelőtt gyökérkezelték a fogamat, azóta mondás, hogy lehet, hogy ez kidobott pénz lesz, de érdemes küzdeni a fogér addig, amíg marad, és akkor megcsinálták, és ott akkor vissza kellett mennem, nem tudom, fél év múlva kontroll, és akkor mondták, hogy tök jó, szépen megy vissza a gyulladás, és akkor ez így kb. Oké volt, és aztán egy ilyen 2 évvel ezelőtt nagyon-nagyon furcsa módon így elkezdett fájni a fülem. Nem úgy, hogy így, nem tudom, meghalsz, és így, de pont annyira, hogy úgy cseszi, az, úgy elbassza a napod egy picit, hogy úgy egész nap ez van. És volt olyan, hogy így inkább fájdalomcsillapítóval mentem, mit tudom én, amikor olyan nap volt, hogy most nem fér be, hogy én emiatt nyűgös legyek, hogy úgy zavaró módon. Na, és lényeg a lényeg, hogy akkor, nem tudom, elmentem fülészhez, aki mondta, hogy semmi, minden a legnagyobb rendben. De hogy menjek már el fogászhoz, mert hogy így van úgy, hogy ez a fülfájásnak ilyen fog háttere van. És akkor én hirtelen így összeraktam az egyet meg az egyet, hogy így azért nekem van egy ilyen, nem biztos, hogy sikerült örökre megoldani a problémát, és most fáj a fülem, és ugyanaz az oldal. Elmegyek újra panorámönghez, mondja az ember, hogy tiszta gyulladt az egész. Ki kéne, valószínűleg már nem lehet megmenteni, van már még modernebb gyökérkezelési tisztítási megoldás, de szerintem már ezt így el kéne engedni. Oké. Nyilván ezen a ponton elmúlt minden tünetem, és szuper, se soha többet nem fájt a fülem, ezért picit így halogattam ezt a dolgot, de aztán elhatároztam, hogy na jó, akkor itt az idő, olvastam mindenfélét, hogy amúgy, ha az embernek a szervezetében van egy ilyen gyulladás, góc, akármilyen pici is, az itt hosszú távon, nem tudom, hajhullás, ízületi problémák, mindenfélét így kihathat. Oké, jó, rendben, oldjuk meg. Oké, nyilván mi történik ilyenkor, ez egy foghúzás, és majd modern fogászatban implantátum beültetés történik így a fog helyére. Meg is történt, el is előjegyeztem a műtétet, elmegyek, hogy akkor most fel vagyok készül, hogy kihúzzák, aztán akkor 3-4 hónapig gyógyul, aztán beültetik, 3-4 hónapig gyógyul, mindegy, oké, elmegyek, majd mondja a fogász doktornő, hogy szerintem nem kéne ezt így csinálni, hanem úgy kéne csinálni, hogy van már a lehetőség, hogy kihúzzák a fogat, és egyből beültetik az implantátumot, és az mindenféle csontképződésnek, meg az ínynek, mindennek jót tesz, hogy folyamatosan van fog a helyen. Ennek van egy csomó pozitív dolga. De azért ez egy nem tudom, nyilván drágább, meg nyilván egy, nem tudom, az maga a procedúra azért az egy, érted, egybe a kettő, az így egy picit nagyobb szívás, így egybe lehozni, így egy, azért, gondolkozok, jó, rendben legyen. Eljön egy hét, oké, elmegyek, megtörténik a műtét. Nem akarom itt a kedves hallgatókat a góri details-szel, hogy akkor ugye kiderült, hogy akkor nem lehet a fogat csak úgy kihúzni, hanem csak ilyen sebészeti eltávolítás, amikor szétfűrészedik a fogat, és akkor úgy szedik ki, meg nem tudom, mindegy. Az ember el van érzésén, nem probléma. De az minden esetre lényeg, hogy mivel nem az van, hogy kihúzza a fogat, aztán majd hónapok múlva kell csak bármit beültetni, ezért rettetesen sokat számít, hogy, hogy a hókúzásnál a lehető legkevesebbet sérül a környező csont, mert arra ő azt ő rögtön használja, éppen mert amúgy egyébként ezt fiatalabbakan tudják csak ezt megcsinálni, akinek még így van viszonylag erős csontja. És emiatt így konkrétan a fókuszás volt csak másfél óra önmagában, mert nem tudom, mire ott az utolsó kis darabot is ott így kiműtötte, kifurkálta onnan. Majd beteszi az implantátumot, majd egy ilyen idéglenes koronát rak rá, és akkor, amikor az implantátum 3-4 hónap múlva már a helyére gyógyul, csontosodik, akkor teszik rá a végleges fogat. Ez a folyamat. Na és most jön a horror sztori. És akkor egy... és akkor egy ilyen cliffhangerrel fogom itt hagyni a kedves hallgatókat, hogy a minden megvan, 2,5 órája ülök a székben azért. Aki volt már fogorvosnál, az tudja, hogy azért ott az egy kimerítő élmény, de tényleg, tényleg az. És konkrétan csavarozza be a idéglenes koronát az implantátumba a doktornő. És ezen a ponton úgy kell ezt elképzelni, tudjátok, tudod, van az a racsnis csavarhúza, amit így behajtasz, visszahúzod, behajtasz, tehát úgy egy miniatűr verziójával azzal pörgeti helyére a idéglenes, nem tudom, kis mini fogat. És ezen a ponton képzeld el, hogy valamiért, hát most az ő hibája, nem az ő hibája, mindegy is, leold a csavar fej, és beesik a torkomba.
Kurva.
De tényleg, tehát, hogy tényleg, az utolsó egy perc volt hátra a beavatkozásban, tényleg nem túlzok. Nyilván azonnal ott próbál. De hát az embernek van egy reflexe, és hát lement a torkomon. Akkor ott volt egy kis, nem tudom, közjáték, hogy akkor próbáljam kiöklendezni, nem sikerült. Senkinek nem kívánom azt az élményt, amikor 2,5 órás műtétnek még nem befejezett állapotában megpróbál valamit öklendezni egy mosdóban, hogy ott valójában mi történik. Hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen Rocky Horror Picture Show-t így nem tudom, még minden vérzik meg, de rettenetes. Tehát tényleg annyira komikus volt, tehát nem tudtam így. Az egész teljesen ilyen, vagy szürreális inkább azt mondta. Jó, akkor nem sikerült, akkor érezem, de éreztem, hogy ott van a torkomban egy fém darab, egy idegen valami, amit nem tudok se lenyelni se, de aztán egy ponton így lement. Akkor volt egy kis aggodalom, hogy nem-e a tüdőmben van. Azt mondták, hogy az elég nagy szívás, hogyha a légcsövebe kerül, de aztán nem tudom, röntgen így úgy amúgy, mindegy halára röntgeneztek, aztán megtalálták, hogy nem a tüdőmben van, és akkor azt mondták, hogy hát, akkor most várni kell, hogy a dolog a jó oldalán távozzon, remélhetőleg. Majd az orvos, egy ügyeletes orvos, akkor már tudod, ilyen eszkáltak, jöttek ilyen főnökök, mert mit tudom én, tényleg ott így akkor ebben az ilyen, nem tudom, ilyen, ez egy ilyen magárendelő, és akkor azt mondták ott nekem, hogy hát végül is igazából nincs nagy esélye, hogy perforálja a beleit, ne szórakozz. Értem, hogy orvosilag ő, de hogy ez nem nyugtat meg, tehát hogy így mondja, hogy nem fogja, mindegy. És hogy hát várni kell, hogy megjelenjen, és a kijövő dolgokat vizsgálni kell, hogy megvan-e. És ez egy hete volt, nem, 6 napja történt, és még nincs meg. Úgyhogy ez történt.
Wow.
Úgyhogy azóta a Magneto és az Iron Man beceneveket aggatták rám a környező nagyon kedves barátaim. Úgyhogy wow. És van fotóm, hogy tudod, hogy van ilyen, lefotóztam a röntgen képernyőt, tudod, hogy ott van így a röntgen izém, és egy világít egy ilyen csavar a testem között.
Most, ha repülsz, akkor mindig így be
hát én nem, most a cliffhanger az az, hogy én azt gondolom, hogy ha az ott valami rettenetes galibát csinált volna, akkor már rosszul lennék tőle. Valószínűleg. De az is igaz, hogy azért bennem maradhat a gyomrodban egy vasdarab. Vagy nem a gyomrodban, hanem ott valami bél szakaszban. Uh-huh. Tehát a jó hír az, hogy én nekem ezt mondták, hogy a vékony bél rizikós. Uh-huh. Mert ha ott beakad, akkor onnan nehéz kiszedni is, meg ott tud bajt okozni. Onnan a későbbi szakaszokban ott már van keresztmetszet, ott nem tud így, nem tudom, beszorulni keresztbe, meg ilyesmi. És már ez a nem annyira kockázatos szakaszban van. De hát de hát hogyha nem jön ki maga útján, akkor nem tudom, hogy hogyan lehet kicsalogatni.
És onnan, akkor szívból még... egy kvartkanalazó, meg ilyenek.
Igen, 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 azt mondták, hogy sokat kell, sok rostot kell enni, mondom, hogy az amúgy is adott, meg sokat kell inni, aztán reménykedni. A ChatGPT szerint olyan 5-7 nap, úgyhogy most a 6. napon vagyok.
Hát remélem, és vársz, hogy koppanjon valami.
És várom, hogy koppanjon, igen, 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 és a szüleim minden reggel írnak, hogy na, koppant. Ezek így aggódnak.
De az is simán lehet, hogy nem veszed észre, nem?
Hát lehet, lehet, bár a kifejlesztettem a procedúrákat, hogy hogyan tudom megbizonyosodni, hogy de lehet, hogy valahol, lehet, hogy már lehet, hogy valahogy a második nap már, nem tudom. Uh-huh. Tehát, hogy itt bármi lehet, nem tudom. Most nyilván most pont karácsony van, úgyhogy most nem tudok ezzel lépni. Nyilván a két nap között majd, ha nem koppan, akkor majd elmegyek.
Röntgen.
Hogy... Uh-huh. Igen. Na, szóval ez van. Következő adás a cliffhanger, hogy mi lett a csavarral.
Hát, Happy New Year!
Igen.
Sziasztok!
Sziasztok!